Amikor a 10 parancs egyes előírásait taglaljuk, szokás szerint mindig az alapgondolattal kell kezdenünk, és ez sokszoros ismétlés már, de muszáj így kezdeni. A 10 parancsnál minden parancs az elsőből következik. Az első parancs mondja azt, hogy az embernek csak Istent szabad Istenként imádnia, és csak neki szabad szolgálnia. És hogyha hitben valaki ezt az élő Isten kapcsolatot kialakítja, akkor ennek a következménye lesz minden más parancsnak a megélése. Tehát a második parancs azt mondta, hogy vigyük bele a beszédünkbe azt, hogy mi Istenhez tartozunk. A harmadik parancs azt mondta, hogy vigyük bele az időtöltésünkbe, ünneplésünkbe, hogy Istenhez tartozunk. A negyedik parancs azt mondta, hogy vigyük bele a szülőkkel való viszonyunkba azt, hogy mi Istenhez tartozunk. Az ötödik parancs azt nyilatkoztatta ki, hogy az emberi élet tiszteletét is úgy kell tekintenünk, hogy mi Istenhez tartozunk. És legutóbb a hatodik parancsot vizsgáltuk meg, amelynek az üzenete az volt, hogy vigyük bele a másik nemmel való kapcsolatunkba azt, hogy mi Isten szövetségesei vagyunk. Ilyen alapon kell tehát kezdenünk a hetedik parancsról szóló gondolkodásunkat, hogy ez is valamilyen élethelyzetet akar meghatározni. Ez pedig az anyagi javakhoz való viszonyunk. Nagyon tömören fogalmaz a hetedik parancs, csak ennyit mond, hogy ne lopj. Minden esetre a Bibliának a szemléletét kell magunk elé állítanunk ahhoz, hogy ezt teljes mélységében megértsük. A Biblia azt mondja Istenről, hogy mindennek ő az alkotója, ami létezik. Ezek szerint a Biblia felfogásában ugye Isten a világ mindenségnek az alkotója, tehát a tulajdonosa. Most ő az ember által valósítja meg a tulajdonosi birtok viszonyát. Az ember, aki Isten képmása, az embernek kell a világban Isten képeként a világot irányítania, értékeit gazdagítani, megóvnia. És ezt az ember a világban ugye kétféle tevékenységével valósítja meg, egyfelől a munkájával, másfelől pedig a birtoklásával, a tulajdonlásával. Úgyhogy először ezt a két fogalmat kell röviden megvizsgálnunk. A munkát, amelyet már a harmadik parancsnál röviden érintettünk, amikor ugye az ünneplésnek a fontosságáról volt szó, tehát hogy a munka világából időszakonként minden hetedik napon ki kell szakítanunk magunkat. Röviden érintettük ezt, de azért most pontosabban kell látnunk. A munka a Szentírás felfogásában nem más, mint az Isten képére teremtett embernek a világot megszentelő tevékenysége. A munkának van természetes, közösségi és természet fölötti értéke. A természetes értéke az a munkának, amit mindenki megtapasztalhat, hogy a henyélés, a munka nélkülözése, szándékos nélkülözése persze, az mindig valamiféle romlást, valamiféle züllést okoz az ember életében. Tehát pusztán azzal, hogy valaki valamilyen tevékenységet folytat, már azzal megóvja magát sok butaságtól. A munkának a közösségi értéke az, hogy a jól fejlett társadalomban ugye egymás munkájára épül az életünk. Hogy én, mint tanár, fizetést kapok azért, mert tanítok, és az autómat az autószerelő javítja meg, aki fizetést kap azért, mert szakszerűen megjavította az autómat, de az autószerelő a gyerekét iskolába járatja, meg külön órákra járatja, mindenütt megfizeti az óradíjakat, és akik mondjuk az a boltos vagy az a pék, aki meg ezt a pénzt megkapja, az meg másra fordítja a pénzét. Tehát egymás munkájára, egymás tisztességes munkájára épül a jól szervezett közösségi életünk. Igen ám, de a munkának van egy természet fölötti értéke is, ez annyit jelent, hogy ugye beletartozik a munka önzéstől való megtisztítása is az üdvösséget kiharcoló programunkba. akár munkás Szent Józsefet nézzük, akár ilyen Szent Pált, a dolgozó, fizikai munkát is végző apostolt nézzük, akár magát Jézust nézzük, azt kell látnunk, hogy a mindennapos munkának az alázatos, becsületes teljesítése, az bizony rengeteg jellem erőt feltételez. Nagyon sok alázatot, nagyon sok megújulási készséget, nagyon sok erkölcsi erőt kell az embernek beleadnia abban, hogy a munkája az ne csak egy földi tevékenység legyen, hanem meglegyen a természet fölötti távlata. Érdekes megfigyelnünk, hogy Jézus milyen módon is tanított a munkáról. Egyfelől azt mondhatjuk, hogy szinte minden példabeszéde föltételezi a munkát, a munka központú gondolkodást. A pásztor, a szőlőműves, a magvető, az arató példabeszéd, az mind föltételezi azt, hogy az ember dolgozik, és saját maga is, ugye, először fizikai munkát végzett, utána prófétaként, tanítóként szellemi munkát végzett. De ez a Jézus, aki ezt mind fontosnak tartotta, ugyanakkor arról is tanított, hogy vegyünk példát az ég madarairól, meg a mezők virágjairól, nem dolgoznak, Isten gondoskodik róluk. Tehát Jézus a munkát nagyon fontosnak tartotta, mégis azt mondta, hogy igazából az ember életében az számít, amikor Istenben gazdagodik, hogy ti keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, és ez az Istenre ráhagyatkozás eredményezi, hogy valóban minden fontos dolgot megkapunk az Istentől. Az Ószövetségi Szentírás a tulajdonlással kapcsolatban nagyon érdekes és fontos törvényeket léptetett életbe. Ezek voltak az úgynevezett szociális ünnepek. Minden hetedik évben, a szombat évben egy csomó szociális különbséget kiigazítottak. Aki eladósodott és nem tudott másképpen fizetni, csak úgy, hogy eladta a saját munkaerejét és a családja munkaerejét idézőjeles rabszolgának, az minden hetedik évben automatikusan felszabadult. De az igazi szociális ünnep az a jubileumi év volt, minden 50. esztendő, amikor minden társadalmi egyenlőtlenséget, ami 49 év alatt fölhalmozódott, kiigazították. Tehát minden adósság, minden zálogba került dolog, automatikusan az eredeti tulajdonosé vagy annak az örökösévé lett. Most ezzel a, mondjuk úgy, hogy technikával a mózesi törvény ugye megakadályozta azt, hogy egy társadalmon belül túlságosan nagy szakadék kialakuljon a nagyon gazdagok és a nagyon szegények, a kiszolgáltatottak között. Miért is gondolkodott így az isteni kinyilatkoztatás alapján a mózesi törvénykezés? Nyilván azért, mert tisztában volt azzal, hogy az emberben milyen hihetetlenül nagy erő a bírvágy és az önzés, hogy ezeket csak akkor tudja az ember kezelni, vagy ezeken túllépni, hogyha megfelelő erkölcsi elvekhez és parancsokhoz tud alkalmazkodni. Én magam is megfigyeltem sokszor kisgyerekek világában, hogy képes inkább tönkretenni a saját játékát, de nem adja oda a másiknak, hogy játszon vele. Vagy ilyet is láttam már sajnos, hogy jól működő, jól funkcionáló keresztény családok, ugye gyűlölködés által szétestek egy-egy örökösödési ügy miatt, hogy nem voltak meg elégedve azzal a végrendelettel, amit az illető elhunyt végakaratában jelzett. Hogy igenis az ember életében ez egy hihetetlen erő, hogy birtokolni akarunk, ilyen-olyan földi javakat a sajátunkénak akarunk tekinteni. Amellett, hogy szabályozni kell, lesz persze, amellett azért a Szentírás azt is magától értetődőnek tartja, hogy magántulajdon azért van, ezt minden embert megillet, és butaság is lenne ezt tagadnunk, vagy ezt megkérdőjeleznünk. Nagyon egyszerű emberi példával élve magunk elé állítunk két házas párt, ugyanolyan foglalkozásúak, ugyanannyi gyerekük van, ugyanannyi a fizetésük, amiből élnek, És nézzük meg a vagyoni helyzetüket egy év múlva. Adott esetben ég és föld a különbség. Az egyik a pénzt föléli, étkezésre, utazásra, szórakozásra, a másik meg ott spórol, ahol tud azért, mert komolyabb beruházást akarnak végrehajtani. Tehát egy év elteltével ugyanannyi pénzből az egyiknek semmilyen nincs, a másiknak meg sok van. Tehát magántulajdon kell, hogy legyen, hiszen az ember az élet stílusával az anyagi javakhoz való viszonyát éli meg. Most mire jó a magántulajdon? Sok mindent felsorolhatunk. Ugye lehetővé teszi azt, hogy az ember ne legyen kiszolgáltatva teljesen a munkaadóknak. Lehetővé teszi a tisztességes gyermeknevelést, vagy lehetővé teszi az idő előre haladtával a szülőknek, vagy a nagyszülőknek az anyagi segítését. Lehetővé teszi a pénz azt, hogy kulturális, politikai ambícióknak eleget tegyünk, hogy az ember akár az egyházat, akár a szociális társadalmat szolidaritásáról, adakozásáról biztosítsa. És lehetővé teszi az, hogy van pénzünk, hogy van anyagi jó a birtokunkban, lehetővé teszi, hogy ne pusztán a túlélésért harcoljunk naponta, hanem emberileg teljesebb életet próbáljunk élni azzal, hogy újságot veszünk, meg könyveket veszünk, meg koncertre elmegyünk. Ezt mind a pénz, az anyagi javak teszik lehetővé. Igen ám, de nagyon fontosak ezek, de Jézusnak mégis van két nagyon fontos, nagyon szigorú figyelmeztetése. Az egyik az, hogy az anyagi javak nem jelentik az embernek a végső alapját. Az esztelen gazdag példabeszéd ugye úgy végződik, hogy te ember, aki azt hitted, hogy hosszú évekre elég a vagyonod, még az éjszaka meghalsz. Mi lesz azzal, amit összeharácsoltál? Így jár az, fejezi be Jézus a példabeszédet, aki földi javakat gyűjt, és nem Istenben gazdagodik. És Jézusnak a másik szigorú és megfontolandó figyelmeztetése pedig a gazdag ifjúnak szól, hogy adott esetben a Jézushoz való tartozás miatt le kell tudnunk mondani a birtoklásról, vagy a birtokolandó javak egy részéről. Azért, hogy még pontosabban lássuk a hetedik parancsnak a gazdag jelentését, két kulcsszót kell röviden látnunk, hogy a gazdagságról és a szegénységről hogyan vélekedik a Biblia és maga a megváltó. Nézzük először a gazdagságot. Az Ószövetség úgy tekint a gazdagságra, mint ami Isten áldása, hogy az Isten félő embert Isten elhalmozza javakkal. De azt is hozzáteszi, hogy nagyon sokszor a gazdagság az pozitív tulajdonságoknak az eredménye, hogy valaki szorgalmasan dolgozott, hogy valaki kitartóan dolgozott, vagy valaki leleményesen cselekedett. De azt is hozzáteszi az Ószövetségi Szentírás, hogy veszélyei is vannak ám a gazdagságnak, hogy az emberi szív érzéket lenné tud válni, vagy a gazdag ember igazságtalan előnyökhöz jut, ami tényleg napjainkban is megfigyelhető, hogy valaki lakását szeretné kibővíteni, akkor elmegy a hivatalba, és akkor ott sorba áll, és akkor nagy nehezen a módosításoknak eleget téve elintéződik a dolog, egy egyszerű engedélykérés. Egy gazdag ember oda sem megy, oda telefonál a főnöknek, nézd, ezt szeretném. Jó, küld be valakivel, és azonnal kiadják az engedélyt. Indokolatlan előnyök, pusztán azért, mert az egyik vagyonosabb, mint a másik. De olyan veszélye is van a gazdagságnak, hogy az ember a tékozlás és a pazarlás bűnébe eshet. És ezért az Ószövetségi Szentírás is jól lehet, Isten ajándékának tartotta a gazdagságot, mégis a bölcsességet nagyobb értéknek kezelte, mint a gazdagságot. Jézus is sokszor ugye gazdag ellenes kijelentést tesz. Azt mondja, hogy bizony nehezen jut be a gazdag Isten országába, vagy azt mondja, hogy nem lehet Istennek és a mammonnak szolgálni. És ugyanakkor ez a Jézus ugye mégis elfogadja a gazdagoknak a vacsora meghívását, nem szégyeníti meg őket. Vagy azt is tudjuk, hogy gazdag asszonyoknak az anyagi támogatását is elfogadta. És ez a Jézus, aki gazdagság ellenes volt, újra gondoljunk a talentum példabeszédekre, mégiscsak arra is utal, hogy az anyagi javakkal egy felelős bánásmód hozzátartozik a keresztény alapmagatartáshoz. A másik kulcsszavunk a szegénység. A Biblia szerint a szegénység sokszor hanyagságnak, lustaságnak, tehát emberi bűnnek a következménye, tehát ne tekintse értéknek valaki pusztán azt, hogy ő szegény. De adott esetben a szegénység az egy erény lehetőség is, hiszen a szegénynek nincsen evilági kapaszkodója. Ő az, aki kizárólag Istenre tud támaszkodni. Ő az, aki valóban megvalósítja 100%-osan, hogy Istenbe veti a bizalmát. Nem véletlen, hogy Jézus a 8 boldogság első boldogságaként azt fogalmazta meg, hogy boldogok a lélekben szegények, mert ezzel is kifejezésre akarta juttatni, hogy az evangéliumnak az értékvilágát egy szegény ember könnyebben be tudja fogadni, mint egy gazdag. De Jézus nyilván ezzel arra is utal, hogy az ő hozzá hasonulásnak a lehetősége az önkéntes szegénység, mert ő az, akinek nem volt lakása, nem volt anyagi java, nem volt fizetése, mint mondja, a rókának odúja van, a madaraknak fészkük, neki nincs hová lehajtani a fejét. Végezetül nézzük azt, hogy praktikus értelemben mit is jelent nekünk a 7. parancs keresztényeknek. Az első megállapításunk lehet, hogy némelyeket felháborít, de mégis kimondom. Minden nemzethez tartozó ember ugye, önkéntelenül is fölfelé hasonlítja magát. Tehát mi magyarok azt mondjuk, hogy mi szegényebbek vagyunk, mint az osztrákok. Az osztrákok azt mondják, hogy ők szegényebbek, mint a németek. A németek azt mondják, hogy szegényebbek, mint a luxemburgiak, és így tovább. Tehát az ember ösztönösen fölfelé igazodik. Holott, ha megnézzük az úgynevezett életminőség statisztikákat, amelyekben benne van, hogy mennyi az átlagfizetés, hogy milyen az orvosi ellátás, hogy iskolarendszer, egészséges ivóvíz, és így tovább. Ott kiderül, hogy Magyarország a világ 200 országa közül a 30 leggazdagabbnak a része. Tehát igenis ki kell mondanunk azt, hogy jogosan csak az tarthatja szegénynek magát, aki éhesen és fázva fekszik le. Azért, mert nincs pénze ennivalóra és fűtésre. Jogosan csak azt tarthatja magát szegénynek. A keresztény ember számára nem bűn a pénz vagy a tulajdon, de becsülettel kell hozzájutni, becsületesen kell megszerezni. Ez a tiszta kezűség. Ezzel kapcsolatban röviden utalok Szabó Dezsőre, a nagy tehetségű, de aztán kicsit félre siklott életművű írónkra, aki az 1900-as évek első éveiben párizsi ösztöndíjat kapott, és leírja, hogy ott az egyik professzora fölhívta a figyelmüket egy rendkívül nehezen beszerezhető értékes könyvre, és ő véletlenül az első antikváriumban rátalált. 40 frankba került. Most tudni kell, hogy 60 frank volt a havi ösztöndíja. És akkor el kellett döntenie, hogy most vagy egy hónapig koplalok, vagy nem tudom megszerezni ezt az értékes könyvet. Megszerezte, megvette. És néhány hét múlva kopogtatnak a padlásszobájában, és bejön egy idős, elegáns úr, és azt mondja, hogy kedves uram, én vagyok annak az antikváriumnak a tulajdonosa, ahol ön ezt a könyvet vásárolta. Elnézést kérünk, de egy ív 16 oldal hiányzik belőle. Nem szándékosan csaptuk be, utólag derült ki a könyvelésünk átvizsgálásakor. Ezért legyen szíves, fogadja el a könyvnek, nem tudom, a 3/4 árát visszaadta neki. Szóval képzeljük el, hogy ki kutatni azt, hogy ki ez az idegen, aki ezt megvette, hogy hány embert kellett megkérdezni, de kinyomozta az illető, hogy ki az a ember, akit véletlenül megkárosítottam, és kinyomozta, és kártalanította. ez a kedvenc példám a tiszta kezűségre, hogy igenis lehet tulajdonunk, de tiszta kezű viszonyban kell lennünk az anyagi dolgokkal. Szent Pál azt tanítja, hogy saját magáról mondja, hogy tudok bővelkedni, tudok nélkülözni. Ez a helyes viszony az anyagi javakkal szemben. Ha van, akkor megbecsüljük, ha nincs, akkor nem sajnáljuk magunkat, mert tudjuk, hogy nem ebből áll az ember élete, hogy mit eszik, mit iszik, mivel öltözködik. Hagy utaljak végezetül itt Teréz anyára, aki ette a napi egy marék rist, és amikor megkapta a Nobel békedíjat, akkor mégis ugye Stockholmban nem szégyenítette meg a svéd királyt és az előkelőségeket, akik ott ezüsttálcán, vagy nem tudom milyen porcelánon kaviárt, és nem tudom milyen ingyenségeket kínáltak neki. Elfogadta, megette, utána hazament Indiába, és újra egy marék rizsen élt naponta. Tehát tudok bővelkedni, tudok nélkülözni. Ez a krisztusi lelkület az anyagi javakkal való kapcsolatunkban. A hetedik parancs úgy szól, hogy ne lopj. Tartsuk tiszteletben mindenkinek a tulajdonát, mindenki más tulajdonát, és a saját tulajdonunkat felelősen használjuk. Majd a tizedik parancssal kapcsolatban, amelyik ugye azt mondja, hogy ne csak ne vegyük el a másét, hanem ne is irigykedjünk. Majd a tizedik parancsnál átnézzük az anyagi javakkal való bűnöket. Ugye ma a keresztény látásmódnak az alapelveit tudtuk sorba szedni. Tételesen annyit jelent tehát a hetedik parancs, hogy a mindannyiunkban meglevő, ha nem is mindig, de időszakonként felbukkanó bírvágyat meg kell tudnunk zabolázni, mert ha nem, akkor egy sajátos bálvány imádás bűnébe esünk. Azt mondja a hetedik parancs, hogy a szegények és a nélkülözők iránti szolidaritást éberen meg kell őrizni a szívünkben. És azt mondja a hetedik parancs, hogy a világhoz szennyezetlen kézzel kell kapcsolódnunk, meg kell becsülnünk a világ értékeit, és mégsem szabad hozzájuk tapadnunk. A mi hazánk a mennyben van, mondja ugye Szent Pál. A világ értékeivel, a pénzzel, anyagi javakkal való viszonyunkba tehát bele kell vinnünk azt, hogy mi csak Istent imádjuk, mint Istent, és csak neki adjuk életünk legnemesebb erőfeszítéseit és szolgálatát.